Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Fegyverszünetet kötött Irán és Izrael, jelentette be elsőként a közösségi oldalán Donald Trump. Az amerikai elnök bejegyzését követően még iráni rakéták emelkedtek az égbe, de Izrael megerősítette, hogy elfogadta az Egyesült Államok javaslatát a kétoldalú tűzszünetről, hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a fegyverszünet minden megsértésére erőteljesen reagál. Irán pedig kijelentette, ha Izrael leállítja illegális agresszióját, akkor nekik nincs szándékuk folytatni a válaszlépéseket. Donald Trump újabb békeerőfeszítése hozott sikert, a pakisztáni-indiai konfliktus rendezését követően most az iráni-izraeli háborúban hallgatnak el a fegyverek, írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon. Ezért ideje lenne támogatni az amerikai elnök politikáját Ukrajna vonatkozásában is, tette hozzá Szijjártó Péter. Orbán Viktor elutazott Hágába, ahol részt vesz a NATO kétnapos csúcs találkozóján, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A tárgyalások fókuszában az európai biztonsági helyzet és a NATO védelmi képességeinek fejlesztése áll. A NATO főtitkár szerint Oroszország jelenti a legjelentősebb fenyegetést a szövetségre. Mark Rutte a NATO csúcs találkozó előtt közölte, hisznek abban, hogy Ukrajna számára visszafordíthatatlan út vezet a nyugati katonai szövetségbe. Eközben Vlagyimir Putyin orosz elnök azt hangoztatta, hogy a NATO provokálja a globális fegyverkezési versenyt. Magyarország felszólítja az Európai Bizottságot, hogy vonja vissza a Repower EU energiapolitikai javaslatcsomagot, és készítsen részletes hatástanulmányt a közel-keleti válság, valamint az ukrajnai háború nyomán bevezetett szankciók energiárakra gyakorolt hatásairól, közölte Bóka János Luxemburgban. Az EU tagállamok uniós ügyekért felelős minisztereinek tanácskozására érkezve a magyar tárcavezető jelezte, Magyarország támogatja a Szlovákia álláspontját, mely szerint Pozsony addig nem járul hozzá az Oroszország elleni újabb szankciós csomag elfogadásához, amíg a brüsszeli bizottság nem kezeli az ellátás biztonsági aggályokat. A szlovák külügyminiszter arról beszélt, hogy nincs problémájuk a szankciós csomaggal, írta meg itthon a hvg.hu portál elsőként. Ha semmi új nem merül fel az eddig ismerteken kívül, akkor támogatni tudják a csomagot, fogalmazott Juraj Blanár. Magyarország készen áll a közös munkára Románia új kormányával, írta a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán, miután megalakult az új bukaresti kabinet a Romániai Magyar Demokrata Szövetség részvételével. Hazánk a mostani veszélyes időszakban még inkább a stabil, tiszteleten alapuló, kölcsönös, előnyös együttműködésben érdekelt a szomszédaival, közölte. Asztalos Csabát, a romániai országos diszkrimináció ellenes tanács elnökét, az RMDS jelöltjét nevezte ki alkotmánybíróvá a bukaresti képviselőház. Az utóbbi 35 évben szokásjoggá vált, hogy a román alkotmánybíróságnak van egy magyar tagja is, de ezt semmilyen szabályozás nem írja elő. Július 1-től senki nem dolgozhat többet évente 120 napnál idény munkában és alkalmi munkában, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Havonta átlagosan 300 ezeren dolgoznak egyszerűsített foglalkoztatással, őket és munkáltatóikat is érinti a változás. Megnyílt a vállalatok zöld és digitális átállását támogató 155 milliárd 600 millió forintos keretösszegű kombinált hitelprogram, közölte a Nemzetgazdasági Tárca. 150 és 600 millió forint közötti kamatmentes kölcsön igényelhető. Megjelentek a készpénzhasználat részletszabályai, írta meg a Portfólió gazdasági portál. A kereskedőknek legalább egy értékesítési ponton lehetőséget kell adniuk a készpénzes fizetésre, akár automatán, utánvéttel vagy sárga csekkel is. Kivételt képeznek az online szolgáltatások, a határon átnyúló digitális előfizetések és az önkiszolgáló automatizált üzletek. Péntektől lehet pályázni munkái bölcsödék létrehozására vidéki településeken, jelentette be a Kulturális és Innovációs Minisztérium. A program célja, hogy segítse a kisgyermekes szülők munkába állását és a családbarát munkahelyek elterjedését. Idén nyáron mintegy 85 ezer gyermek kap ingyen ebédet az állami gyermekétkeztetési program keretében. Az érintett családokat május 15-ig értesítették a jegyzők. Az önkormányzatokhoz eljutatott kérelem alapján azok is kérhetik a szünidei gyermekétkeztetést, akik korábban nem éltek ezzel a lehetőséggel. elérte a vízfogyasztás mértéke azt a határt, amely veszélyeztetné a biztonságos ivóvízellátást Érden, Diósdon, Tárnokon, Sóskúton, Pusztazámoron és Törökbálinton. Locsolási tilalmat rendeltek el július 6-áig a reggeli és kora esti órákra, a medencéket sem szabad ekkor tölteni. Végül az időjárásról. Holnap a kevés fátyol és gomoly felhő mellett derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél megélénkül, több helyen megerősödik. A hőmérséklet szerdán hajnalban 13-15, napközben aztán 33-35 fok körül alakul. Harmadfokú hőségriasztás érvényes csütörtök éjfélig. Híreinket hallották.
Reklám.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. július 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Szép időtöltést mindenkinek. Grillusz Dániel vagyok, nem sokára kezdődik a Kalákra Fesztivál, aminek én vagyok a művészeti vezetője, és természetesen a Kalák együttes tagja is, a névadó zenekari. De hát ott nem csak mi muzsikálunk, bár az első koncert a Gárdonyi Színházban 26-án csütörtökön egy Kaláka koncerttel kezdődik, és aztán onnantól kezdve az Érsekkertben 27-től 29-ig koncert folyam délelőtt gyerekeknek, este felnőtteknek. Azért néhány nevet mondjak: Sebestyén Márti ott lesz, Csíkzenekar ott lesz, a Góbé, Vújcsics együttes, Kis Tibi az Aranyakorddal, Makám, és mindenki megnézheti a kalakafesztivál.hu oldalon, hogy kik vannak. Ja, és még egy templomi eseményünk is lesz. 28-án szombaton délután 3-kor a Hegyi Beszédet fogjuk énekelni Vilmos öcsémmel a református templomban.
A júniusi Képmás magazin címlapján Ács Fruzsina stand-up előadó, aki szerint a humorérzéket nem adják ingyen. A lapból igaz történeteket ismerhetünk meg egy kétgyerekes anyáról, aki 10 évesen elveszítette a látását, de süt, főz, sziklát mászik egy építőiparból jövő cigányemberről, aki az ország első cigány éttermét vezeti, és egy párról, aki a madár megfigyelésben talált közös szerelemre. Keresse a júniusi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Segesden vagyunk, ősi ferences templom, kolostor és kegyhely, és Kóri Mihály atya a beszélgető társam. Első szombaton beszélgettünk, június első szombatján. Most lett vége az ünnepi szentmisének. Mi volt a mai program, Szűz Mária napja?
A mai nap úgy alakult, hogy általában ez a második alkalom, májusban kezdtük először, májustól egészen novemberig tart ez a minden hónapban ez az engesztelés. És a program úgy alakul, hogy 9:30 kezdünk, rózsapüzér van, imádság, ének, engesztelés, és minden alkalomnak megvan, adunk egy címet, amiért engesztelünk. Az elmúlt hónapban az édesanyákért engeszteltünk, az édesanyákért imádkoztunk, mai alkalommal pedig a papi szerzetesi hivatásokért imádkoztunk, lévén, hogy most lesz majd a jelenkezés a jövő évre a szemináriumba, és ráfér az imádság a paptestvérekre, a papokra, a leendő papokra, a szerzetesekre. Hát nekünk ez a muníciónk, ez a fegyverünk, amivel tudjuk fölvenni a harcot a mindennapi élet küzdelmei közepette, és ez nekünk az engesztelés olyan, mint egy forrás, amely megújít, hiten a szűzany, ahol megjelenik általában, mindenütt forrás van, és ő adett el bennünket Szent Fiához, az igaz forráshoz.
És hát azért is ildomos itt a szerzetesekért is imádkozni, mert ez egy népes ferences kolostor volt 1950-ig.
Igen.
És hát most hát, egy világi pap, a plébános egymagában.
Egymagában vagyok itt valamikor, 51-ben, amikor a szerzeteseket egyik napról a másikra bezárták az egész Kárpát-medencében, 1951. augusztus 20-án viradóra, vagy 21-én viradóra összeszedték az összes szerzeteseket, akkor innen is elvittek, akkor 11 szerzetes élt itt a kolostorba, és elvitték őket, attól fogva egészen a változásokig, 89-ig egyházmegyés papok látták el a szolgálatot, és 89-ben, 90-ben visszajöttek a szerzetesek ugyan, de csak 5 évre, mert ott is nem volt utánpótlás, már kiöregedtek, és 2 szerzetes volt, aztán elbetegedtek, és utána pedig 2004 augusztusától pedig a kaposvári egyházmegye vette át az ellátást, és egyházmegye papja látja el a szerzetesi, vagy az itteni hívek szolgálatát.
De a ferencesekről beszél szinte minden oltár ebben a templomban.
Hát, igen, itt minden a ferencesekről beszél. Itt van a Szent Ferenc stigmatizációja, a párduai Szent Antal, és egy csodálatos oltár van, amelyet 4 éve újítottak fel, Kellies egészében úgy pompázik.
A főoltár.
A főoltár, hogy 247 éve, 3 év múlva ünnepeljük a 250. évét a templomunk fölszentelésének. És most van abban a felújított teljes ornátusban a oltár, ahogy annak idején elkészült 1778-ban.
Egy szent király a titulus, király, a főoltárkép.
Szent László király, mint lovag király, amint vizet fakaszt a sziklából, egy olasz festő készített, egy ilyen impresszionista festményként Szent László tiszteletére szentelték ezt a templomot. Szent László önmaga is megfordult itt többször Segesden.
Az ország fővárosa is volt egy kicsit, ugye?
Hát azért ezt nagyon jó szem előtt tartani, hogy 1241-től 49-ig a nehéz körülmények között IV. Béla innen kormányozta az országot.
Tehát a tatárjárás
után tatárjárás idején, amikor a tatár-mongol betörés volt, akkor a király, a kancellária itt székelt, és innen próbálták a romokba lévő országot újjáépíteni.
És vannak nagy ferences szülöttjei is Segesdnek.
Igen.
Én még ismertem 2 közülük, Bánkatyát a közelmúltban.
Hunyt el, 3-4 éve halt meg, ő is többször járt ide a szülőfalujába, és volt a Gerő atya.
Vele,
nagy egyház történész, francia.
Vele Párizsban találkoztam.
Párizsban élt, ott is halt meg, és ő írta nagy monográfiát. Ő az, aki nagyon alaposan utána járt az itteni gyökereknek, hogy hogyan alakult is itt az egyház élete, és ő neki van egy olyan megállapítása, egy olyan kutatást végzett, amelyből kiderül, hogy előtte itt bencés szerzetesek voltak.
Mielőtt a ferencesek előtt?
A bencés szerzetes monostor állt itt, ahol most vagyunk, ez a templom előtt, igen.
És akkor a ferencesek a török után
a török
ide?
Előtt is itt voltak, már 1390-ben itt voltak egy darabig, akkor elmentek, és 1691-ben visszajöttek, amikor 1690
a török után.
A török után visszatértek.
Thank you.
Kóri Mihály atya. Itt plébános, egy nagy kolostor van, de nem a kolostorban lakik, hanem egy külön plébán épület. Igen, van. Mire tudják használni ezt a szép patinás kolostor épületet, ami hát nem egy praktikus lakás jelenleg?
Hát jelenleg a kolostor csak egy része az egyházközség tulajdonát képezi, 35%-a a Mariánus, illetve már most már a kapisztrános rendtartománynak a tulajdona.
Tehát a ferenceség.
Amely, igen, a ferenceseké, amely szociális otthonként működött, 2 évvel ezelőtt ezt felszámolták, és most üresen áll, hát hosszú távon a rendnek kell valamit kezdeni azzal a résszel, mert mi, nekünk a templom, meg egy bizonyos része, amit mi föntartunk, van egy patikaszoba.
Egy ősi patika működött itt.
A Szomogyban itt volt az első patika szoba.
Tehát a rendtagok között voltak patikusok.
Persze voltak, akik termelték a gyógynövényeket, és foglalkoztak a betegekkel, úgyhogy nagy múltja van is Segesnek. Hát Segesnek ilyen tarkaszőtes történelmi múltja van. Itt valamikor 5 templom volt. A török itt mindent a földdel tett egyenlővé.
Van egy, ahol lesz jövő héten a szentmiséjük, egy szent kutyuk?
Van egy szent kut, amely már az 1300-as évektől fogva egy mondat szerint, van több feltételezés, de az egyiket elmondanám, hogy egy kondás megbetegedett, és ott megmosta az arcát, és meggyógyult. És csodával határos módon utána a szerzetesek is elmentek, hálát adtak, és napjainkban is, sőt, nem tudom, most 2 vagy 3 évvel ezelőtt itt a faluban is történt egy valaki, aki egy kisgyermekkel, akiről Pécsen lemondtak az orvosok, felvitték Pécsre, lemondtak, és eljöttek, vittek a forrásvizéből, abba öntötték a fürdővízbe, imádkoztunk érte, és mikor 6 hét után visszavitték, csodával koztak az orvosok, hogy a betegség, ami volt, eltűnt.
Ez nem nagyon, nagyon
hát, na, van egy pont, ahol az orvosi tudomány azt mondja, hogy ez már nem a mi asztalunk.
Bizony, bizony. És hát van még egy érdekes emléktábla itt a templomon. Igen. Belül, Márai Sándor.
Márai Sándor itt kötött házasságot a feleségével, itt keresztelkedett meg.
1936-ban a hitves, a zsidó származású hitves itt keresztelkedett
itt
meg.
Itt keresztelkedett meg, itt a ferences atyák készítették föl, és itt vett a keresztény szentségét, és itt is kötöttek házasságot. Ott a két templomban.
1936-ban. Ez izgalmas történet ez. Atya lelkipásztora ennek a településnek, a mai szombat egy engesztelő alkalom. Hány lelkes a település, mert 6 hívő volt összesen.
Hát 6 hívő. Hát a kereszt alatt se álltak sokan, kevesen voltak a kereszt alatt. És mondtam a kedves szüveknek, mondom, nem kell elcsüggedni, mondom. A közömbösség nagyon jól aradt, mondom, de a település maga 2400 lelket számlál.
És városi rangban van, nem?
És nincsen. Most szeretnénk érte tenni valamit, hogy szeretnénk megragadni majd az alkalmat, elmenni, hogy valamilyen formában, hogy oda jusson el, az, hogy én azon fáradozom, azon próbálok is lépéseket tenni, hogy visszakapja az árpádkori címzetes főváros címet, mert megérdemelni. Hát ez királyné városa volt.
Bizony,
az árpádkori.
A legnehezebb időkben.
A legnehezebb időkben. Most annyira vagyunk a múltunkért, és aki a múltját nem becsüli, akkor a jelennel mit tud kezdeni?
Bizony.
És nekünk is ez lenne, igen, a fontos, hogy erre.
De most atyának 2 vasat kell a tűzbe tartania legalább, mert egy másik plébániája is van.
Igen, van Somogy szobora is megyek, ott van vasárnap délelőtt 9:30 a szentmise, itt van 11 órakor, illetve van még egy filiális helységem, ahol ma délután 4 órakor megyek misére.
Ez ahol bolhásak a kutyák?
Bolháson, igen.
Bolhás. De a kutyák nem bolhásabbak, mint máshol?
Nem.
Somogyszob. Nekem a 70-es évekből nagy élményem, az akkori plébános Szemes József atya. Jaj, vendége lehettem gimnazistaként, osztálytársa volt egy barátom édesapjának a Pesti Bencés gimnáziumban, igen, és 2 szerzetes nővérrel lakott a somogyszobi plébánián, és egy tüneményes ember
hát
volt.
Hát egy fajta vérdékli vértanúságot élt akkor végig, akkor ott, mert itt a miszentügy miatt itt mellékelték, ilyen vágányra tették, és általában akkor Somogynak ez a része volt a büntető tábor, akik reakciósok voltak.
Azokat ide rakták.
Ide rakták,
és hát aztán vértanul lett, Balaton keresztúron rablógyilkosság
áldozatot. A jóságával visszaéltek, és a pont, aki támogatott, aki segített, akkor az halálra verte, igen.
Somogyszob. Röviden azt is mutassuk be a hallgatóknak, most Segesden ülünk a templomban, de Somogyszob, nagyobb település, mint Segesd, nem hitéletre mi jellemző?
Ott is általános pangás van mindenütt, közömbösség nagyúr, de vasárnap ott is vannak azért itt is. Hát ott egy héten egyszer van szent mise vasárnap, mert hiába volt igény több, nem volt igény többre, de vasárnapi szentmisét, meg ünnepi szentmiséket azt mindig megtartjuk, és ott is azért a 25-30 személy van vasárnap. Itt is 40-50 személy jó indulattal sokszor, annyin vagyunk, nem többen. Az utóbbi népszámlálás szerint itt az egyházközségben 1050 személy vallotta magát
katolikusnak.
Ezeknek a 80%-a műkedvelő katolikus.
Kóré Mihály atya a beszélgetőtársam. Atya, hova való, melyik részére, az egyházmegyének, vagy a volt Veszprémi egyházmegyének?
Én a elcsatolt területekről származom, a Parciumból, Szatmár-Németiből. Én Szatmár-Németiből származom, én 97-ben felvételiztem a Kaposvár egyházmegyébe, és akkor kezdtem meg a tanulmányaimat a Veszprémi Iszományi Főiskolán. 2002-ben szentelt áldozópappá, nagy méltóságú és főtisztelendő templi József nagyváradi szegi megyés püspök, akkor ugyanis engem Szatmár-Németibe szenteltek az egyházmegye szolgálatára, mert akkor elég nehéz volt, hogy jöjjenek a család meg a rokonság, és akkor így a püspök úr hozzájárult, hogy ott szenteltek pappá. Aztán káplán voltam 6 hónapon. Nagykanizsán a Jézus Szíve templomban, a hatalmas ajándék volt, hogy Jézus Szíve hónapjában szenteltek Péter és Pál napján, 23, most lesz 23 éve, és első állomás helyem Jézus Szíve plébánia volt, 6 hónapig voltam káplán, majd 2003. januárjától kerültem Szulókba, Barcs mellé egy pártelepülésre, ott voltam majdnem 8 évig, 8 év után elkerültem Mörtilosba, ott voltam 6 évig, itt meg vagyok 9 éve, 17 éven keresztül édesanyám is itt volt velem, most ő elköltözött az örökké valóságba. Most egyedül a családom még ellátogat hozzám, de hát a papnak nincs egyedül, van 3 falu családja.
Szulókot említette, egyik közeli barátomnak a nagybátyja volt egy Dezsényi.
Dezsényi atya.
Aki ott volt plébános, és a közelmúltban volt egy évfordulója, és nagyon szépen megünnepelték, ott is van eltemetve.
Ott van eltemetve, akkor 74-ben akkor halt meg, meg 1924-ben született, 74-ben halt meg. Igen.
Tehát ezt is jó tudni. Olyan érdekes, hogy itt nagyon sok helyen voltak ferencesek. Itt Mesztegnyőn is egykor voltak ferencesek.
Igen, hogy 1918-ig itt a teológia működött, a Mariánus rendtartomány teológiája működött. Mesztegnyőn a noviciátus volt, és Nagyatádon meg pásztorációval foglalkoztak a ferencesek. Igen. És ez azért látszik. Ez látszik, hogy akkor nem.
Igen.
Ugye a múltból visszatekintve.
És hát Nagykanizsán is ott voltak, még 2 templomuk
ott is volt Nagykanizsán is ott voltak. Hát a török út kiverése után Nagykanizsán maradt meg a barátok temploma, meg Berzencén a Jézus Szíve templom, vagy a Szent Kereszt Felmagasztalás templom. A török az elvégezte a becsületes munkát, a jó javukra írva, forgatva, de mindent túléltünk, mert a népünk olyan fajta, hogy neki túl kell élni mindent, mert a szüzanya palástja alatt vagyunk, ő azért tart bennünket, és Segesden is mindig azt mondom, hogy ezeket a falakat idehozta 250 éve közel Sobod népe örömét, küzdelmét, bánatát, ezek a falakat nem a malterek tartják, hanem az az ima, az az engesztelés, az a könyörgés, és ez is fogja fenntartani, mert másképp csak egy muzeális tárgy lesz. Vannak sokan, akik bejönnek, csak ámulnak, bámulnak, vannak, akik imádkoznak, vannak, akik csodálkoznak. Hát ez így, már csak így van.
Nem jut eszembe most annak az atyának a neve, aki Berzencéről ment nyugdíjba, és
Marics
most nagy...
Marics József
atya. Igen, Marics József atya.
A nagy történész írt is egy könyvet, Segest Kegykápolna története, nagyon tartalmas könyv. Nagy...
Idevaló valahova, azt hiszem Nagybajomi volt,
Nagybajomi
és mesélte arról, hogy gyerekkorában ő utána szökött a zarándokoknak, a gyalogos zarándokoknak, és hát...
Éjjel itt az oltárok alatt, itt, ugyanúgy aludtak valamikor itt, mint most Csicsomjon, mert ma van a Csicsomjoni nagy búcsú.
Csoda, hogy elmesélte az egykori búcsúkat.
Hát igen, én is voltam 5 éve szerzetes, ám Csicsomjon.
Tehát mi áll, hogyha belekóstolt a ferences baráti létbe is?
Bele. 5 évet voltam Csicsomjon Isten kegyelméből, ott szereztem meg az érettségimet, vagy ott szereztem meg az érettségi diplomát, mert előtte 10 évet dolgoztam géplakatosként. Uh-huh. Utána jelentkeztem felvételre, és a ferenceseknél, akkor ott esti tagozaton leérettségiztem, elvégeztem a noviciátus Bals Balázs atyánál, és ő állt mellettem, amikor ide is fölvételiztem, akkor Balázs Bélának ő adta a jellemzést, hogy azon keresztül indultak el, futtam itt elnyerni a fölvételt.
Hát akkor azért ferences szívű plébánosa van, mert a Segesdi
kegyhelyre. Mondta is annak idején Balázs Béla megyés püspök, most a helyedre kerültél, jó, egy templomhoz kaptál, lesz dolgot. Hát mondom, hát azért vagyok, az édesanyám is mondta. Mondom, mama, itt nem azért jöttük, hogy Hawaii legyen a vakáció, hanem is folytonos odafigyelés, munka, állandó ébrenlét, őrszemnek kell lenni.
Szentelésekkor mi volt a jelmondata a emléklapon? Mit írt
föl? Az volt, hogy ő általa, ő vele is, ő benne. Ez mindig megragadott, már gyermekkoromtól is mindig minisztráltam, az oltárszolgálatába álltam, és ez úgy mindig megragadott, és úgy mindig mélyen foglalkoztatott a tanulmányaim alatt, és meg a között is, hogy ő általa, ő vele is, ő benne. Ő általa vagyunk, ő benne van értelme a létezésünknek, és ő ad értelmet. Hát a mennyei atyának ajánljuk fel a legszebbet, a legnemesebbet. Hát ezt tesszük oda, és a Szentmisének ez valójában a csúcspontja, az átényegülés után, amikor dicsérítve felajánljuk a mennyei atyának a kenyeret és a bort, a munkánk gyümölcsét oda tesszük. Mint
még egy dolgot mondanék, Szatmár Németiből indult, Szatmári egyházmegyéből. A közelmúltban ismerkedtem meg Rómában, illetve Osztiában két Szatmár Németi magyarral, ott plébánosok, mind a ketten a neokatekumen mozgalomnak a tagjaiként kerültek oda. Az egyik Strangó Péter, a másik pedig Jekkel Károly. Szóval, ha nem is ontja a hivatásokat, de nagyon sokan indultak Szatmár Németiből.
Szatmár Németiből sokan indultak. Hát ott voltak paptermelő falvak, mondhatnánk.
Főleg az sávfalvak.
Paplony, akkor Túrterebes, hát ott püspök falvának is mondják három püspököt.
Indult adottak. Onnan, igen, Cserháti Ferenc Cserháti püspök.
Cserháti Ferenc akkor, Reiser, meg a mostani megyés püspök igen. Is onnan van.
Kicsi a világ, és Segesd, hála Istennek, Ferences lelkületű plébánossal
próbáljuk, kitanni, formálni, a Jóisten segítségével, a szüzanya oltalmával, és szoktam mondani, a szüzanya, a fájdalma, a szüzanya a mai világban nem annyira kívánatos az emberiségnek, de pont a legtöbbet mondja azáltal, hogy nem csak hogy igen mondott az angyalnak, hanem igen mondott a kereszt alatt is, és ott volt az utolsó vacsora termében, és várta a megígért szent lelket, és így őrködik Szent Fiával az egyház újra megszentelődésén, és bízunk benne, hogy ez az imádság, amelyet a Szent Szűzhöz fordulunk minden hónapban, például jövő hónapban, azon a napon lesz a Sarlós Boldogasszony templombúcsú. Itt 6 búcsú volt valamikor, és most 3 éve, 70 évvel ezelőtt volt utoljára a Sarlós Boldogasszony búcsú. Ez a templombúcsú a nagyatárdiak zarándoklata. és mindig a nagyatádi atya szokott jönni, ő szokott akkor misézni. Most erre az alkalomra fölkértem a püspökatyát, hogy jöjjön el közénk, és ezt az engesztelést most a családokért fogjuk felajánlani. Minden hónapban van ez az engesztelés, és mindig más-más címet alatt, persze a szüzeny az eplőtele szívében, most a papokért, majd a családokért, utána a nagyszülőkért megyek szeptemberben megint, és egészen novemberben zárjuk a kört, amikor a tisztítóhelyen szenvedő lelkekért imádkozunk.
Nagyon szépen köszönöm. Segesd, nagyon szép templom, itt Somogy megyében nagy történelme van, az ország fővárosa is volt a tatárjárás után néhány évig. Szükségből negyedik Béla itt húzta meg magát, és innen irányította az országot. 6 temploma volt valamikor, jelenleg Kóri Mihály atya a plébános. Köszönöm szépen a hallgatók figyelmét, látogassanak el ide is, és a másik plébániájára, Mihály atyának, Somogy szobra, ha alkalmuk van rá. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrei Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival a szavak tudatos használatáról beszélget. A 2024. szeptember 17-i adásunk ismétlését hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Jézus ad, hogy úgy szóljak mindig, mintha ez lenne az utolsó szavam, amelyet kimondok. Add, hogy mindig úgy cselekedjem, mintha ez lenne az utolsó tettem, amelyet végbe viszek. Add, hogy mindig úgy imádkozzam, mintha ez lenne az utolsó lehetőségem itt a földön, hogy beszélgessek veled. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Istennek arról a parancsáról fogunk beszélgetni bővebben, amely így szól, Isten nevét hiába nevedd. Mielőtt hozzákezdenénk a téma kifejtéséhez, azt szerettem volna megkérdezni tőletek, hogy Isten nevét mennyire tudjátok ti tudatosan kiejteni? Vagy felfigyeltetek-e már arra, hogy a szóhasználatunkban hányféleképpen lehet az Isten nevét kiejteni? Másképpen ejted-e ki a hétköznapi beszédben és az imádságban? Vagy rászoktál-e döbbenni a kettő közti különbségre mondjuk?
Én sajnos nem mindig jó helyzetekben mondom, mert ugye ezt általában nem nagyon szokták mondogatni az emberek, hogy Istenem, 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 de nekem is van olyan, hogy mondjuk egy helyzetben, ami nem tudom, nagyon elfáradtam, és akkor felsoltok, hogy jaj, Istenem! Ilyen is szokott lenni, hogy nem csak imádságkor szoktam használni Istennek ugye át a nevét, hanem ilyen helyzetekkor is.
Én is észrevettem, hogy az emberek inkább legtöbbször ilyen sóhajokkor, meg sajnos néha káromkodáskor is használják az Isten nevét, ami elég szomorú, de az imádságban szerintem dicsőítjük, és mindenféleképpen kérelmezzük az Istent arra, hogy segítsen meg minket, meg hogy támogasson minket.
Ha ki kellene próbálni, hogy hányféle hangvétellel vagy hangnemben tudjátok a lecke címét elmondani, akkor szerintetek mi lenne az eredménye ennek a játéknak, illetve hogy melyik milyen üzenetet hordoz magába? Ugye, hogyha azt megkérdezed, hogy mit beszélsz, azt hányféleképpen lehet mondjuk megkérdezni? Milyen árnyalatai vannak ennek a kérdésnek? Milyen értelemben tudjuk használni?
Tudjuk használni olyan értelemben, amikor például nem értjük és nem mérjük felfogni, mit mondott valaki, és meg vagyunk zavarodva, és azért kérdeztük meg azt, hogy mit beszélsz, és ez egy módja annak, hogy ezt mondjuk.
Tehát ezt a kételkedést, ezt a valamit nem értünk, azért kérdezzük meg, hogy mit beszélsz, vagy tényleg úgy is, hogy ha amit Viki vagy Melanie is mondott, hogyha valaki olyasmit mond, akár Istenről, akár másról, hogy így fel vagyunk háborodva rajta, hogy mit beszélsz? Tehát, hogy nagyon-nagyon sokféleképpen tudjuk értelmezni akár ezt a mondatot is, és bizonyára észrevetted már, hogyha egy ideig figyelsz valakit, sok mindent elárul magáról azzal, ahogyan beszél. Sok vagy kevés szót használ-e, és azok milyenek, választékos-e, ahogyan kifejezi magát, milyen a hanglejtése, milyen a stílusa, kiket, miket szeret, és kiket nem, milyen társaságok nyelvezetét használja, mit gondol azokról, akiknek beszél. Gondolom, hogy ti is ezeket a hasonló érzéseket tapasztaljátok, hogyha valakivel kommunikálni kezdtek. Számotokra ezek közül mit árul el leginkább az, hogyha beszélsz valakivel, vagy megszólítasz valakit?
Mondhatni azt is elárulhatja, hogy mennyire művelt, hogy milyen társaságból érkezik, hogy milyen a baráti köre, hogy esetleg a családi dolgokból is derülhetnek ki dolgok, hogy hogyan állnak hozzá egyes témákhoz. Viszont szerintem így átlagban minden embernek megvan az, hogy hogyan beszél a családjával, hogy hogyan beszél a barátokkal, hogy hogyan beszél hivatalosan, hivatalos emberekkel, illetve hivatalos helyeken szerintem mindenki máshogy beszélget egyes emberekkel.
Nagyon köszönöm ezeket a nagyon mély építő gondolatokat, Viki, mert hogy pont eszembe jutott az, hogy az iskolai életben egy pedagógusnak is, vagy számotokra, vagy a közösségben is, egy iskolai osztályközösségben is, milyen érdekes az, amit a Viki mond. Mert hogy egy emberről mennyi mindent árul el, azt, hogy most hallja-e őt valaki, vagy csak az osztály előtt beszél, mondjuk, ha magamból indulok ki egy pedagógus, mennyire önazonos magával, igaz? Másrészt viszont ti is, hogy most én itt vagyok, akkor hogyan beszéltek, meg ha nem lennék itt, akkor hogyan beszélnétek egymással. Mi a jó ilyenkor? Mit gondoltok róla? Mire kell törekednünk? Nektek milyen elvárásotok van? Mert talán könnyebb az elvárást megfogalmazni a felnőttek felé, mint saját magatok felé, de ha ez sikerül, hogy még saját magatokat is tudjátok így értékelni, önértékelni, az meg megint csak egy nagyon jó dolog lenne. Kíváncsian hallgatlak titeket.
Szerintem az minél jobb, hogyha valaki minél önazonosabb, és attól független, hogy kikkel, milyen környezetben beszél, ugyanolyan stílusból, ugyanolyan hangvétellel, ugyanolyan hangerővel, ugyanolyan hanglejtéssel beszél, és minden helyzetben ugyanezt az értéklenet képviselje valaki.
Szerintem tényleg nagyon fontos az, hogy egy ember tudjon választékosan beszélni, és hogy különböző kifejezéseket is tudjon használni, mert ugye mindenki tud a barátok közt ugye viccelődni, az ugye elég egyszerű, viszont hogyha tényleg ott van egy komoly helyzetben, akkor szerintem nagyon sok olyan ember van, aki nem tud komolyan beszélni, és nem tud komolyan kommunikálni, és nem tud tanácsot adni, meg semmi ilyesmi dolgot, tehát nyilván az is fontos, hogy tudj viccelődni, hogy legyen egy humorod, de az is nagyon fontos, hogy tudj hivatalosan beszélni, hogy komoly is legyél, mert nem minden azon múlik, hogy te mennyire vagy vicces. Sokkal többet ér az, hogyha valaki tud komolyan beszélni, mint hogy az, hogy mennyire jó a humora, és hogy mennyire vicces.
Akár a szüleitekkel, vagy a pedagógusaitokkal szembe is, hogy az mennyit jelent nektek, hogy hallod azt, hogy anya, hogy beszél veled, vagy amit mond neked, és nem hallja más, csak te, vagy a szűk család, és hogy akkor ő hogyan viselkedik, meg milyen szavakat használ, meg hogyan fegyelmez mondjuk téged, vagy hogyha mások ezt hallják, akkor van-e nagy változás? Hogy akkor ti nem szoktatok csalódni azokba az emberekbe, aki tudod, aki a szemedbe, vagy így, hogyha négy szem közt, vagy kiskörbe vagyunk, akkor másképp viselkedik, másképp beszél, vagy más a hanglejtése, meg ilyen, mintha nem is ő lenne.
Van különbség a között, hogy mit beszélnek rólad a hátad mögött, illetve az, hogy előtted, hogy beszélnek, mert az lett közte a különbség, hogy előtted beszélnek választékosan, meg nem úgy, ahogy mondjuk közelebbi barátokkal beszélnének, viszont az is más, hogyha előtted meg dicsérnek, hogy milyen jó vagy, és akkor a hátad mögött meg elmondják, hogy igazából ők nem is így gondolják. Szóval szerintem a kettő között van különbség.
Hát Jakab apostol még azt is mondja a levelében, hogy milyen nehéz is féken tartani a nyelvünket. Hiszen amikor arról beszél, hogy a nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszelidíteni, fékezhetetlenül gonosz az, telve halálos méreggel. Ezzel áldjuk az Urat és az Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket, és ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie. Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból árasztja el az édes és a keserű vizet? És azt kell, hogy mondjuk, hogy igen. Milyen érdekes az, hogy az embernek a lelkéből a szavai által mi sugárzik belőle. És hogy ezért nagyon oda kell figyelni valóban, meg a bűneinknek a nagyon nagy része is ugye innen fakad, mert hogy nagyon sokszor itt az iskolai közösségben, itt a nyári szünet után látom a kicsiket is, hogy mennyire féken kellene tudni tartani a nyelvüket, mert nagyon sokszor nem mondhatjuk ki egymásra, amit gondolunk, illetve nem bánthatjuk meg egymást a szavainkkal, mert sokszor ezek sokkal nagyobb fájdalmat okoznak, mint hogyha úgymond kézzel vagy lábbal vertük volna meg a másik embert. És hogy nagyon oda kell figyelni ezekre a dolgokra, és ugye Isten második parancsa is nem hiába tiltja meg, hogy az Isten nevét hiába ne vegyük, akkor nem valami külsődleges dolgot kíván tőlünk. Mert ahogyan ugye most arról beszéltünk, hogy az emberekről hogyan beszélünk, nyilvánvaló, hogy ahogy az Istenről beszélek, és ahogy egyáltalán beszélek, az megmutatja, hogy hogyan viszonyulok ő hozzá, és hogyan viszonyulok az embertársaimhoz. Tehát a második parancsot, az Isten nevét hiába neved, erre az összefüggésre hívja fel a figyelmet. A beszéd tehát nem csupán illendőségi, választékossági kérdés, mert amikor beszélek, igazából a belső világomat tárom fel, és minden, amit hallgatok, amit befogadok magamba, az a belső világomat alakítja. Ha Isten nevét könnyelműen és felületes módon alárendelt beszédhelyzetekbe kiejtem, akkor ezzel a hozzávaló felületes, érdektelen viszonyulásom jut a felszínre. Mert ha őt igazán szeretem, akkor nem tudok súlytalanul és tiszteletlenül beszélni róla. Ha sokat hallgatok Isten ellenes beszédet, az előbb-utóbb megragad a lelkemben. Az olyan ember, aki káromkodva ejti ki az Isten nevét, tehát mocskos, sértő és gyalázó szövegkörnyezetben, az-e két dolog egyikéről tehet bizonyságot? Mi az a két dolog, amiről az ilyen káromkodó emberek tanúskodnak?
Vagy azt se tudja, mit beszél, csak ész nélkül ismételget, egy másoktól sokszor hallott gyalászkodást.
Vagy nagyon is tudja, és az által elképzett Isten szeretné bántani, ócsárolni és alázni. Az ilyen mondatokban kis kezdőbetűvel áll az Isten szó, érzékeltetve az ő hozzávaló már említett felületes viszonyulást. Az ember ezáltal válik közömbössé vagy ellenségessé Istennel szemben, hogyha a hamis képet készít róla, és azt gondolja Istenről, hogy ő csupán egy olyasféle kis betűvel írható Isten. És hát az ilyen isteneket gond nélkül lehet gyalázni.
Mit szólnátok ahhoz, hogyha valaki egy napon át a kísérőtök lenne, akkor a beszélgetésetek során mi tükröződne a szavaidból szerinted? Megemlítenéd-e, mit gondolsz erről az Istent, és ha igen, akkor mikor szoktátok általában megemlíteni az Istent így a beszélgetéseitekben? Milyen témában?
Például azzal is, már az Istenről beszélünk egy módon, hogyha elmondjuk, hogy katolikus iskolába járunk, és katolikus iskolába jöttünk, mert ugye a katolikus iskolába azt az értékrendet adják át nekünk, amit Istentől tanultunk.
Ha megkérdezik tőled, hogy honnan jöttél, melyik iskolába jársz, kérdezhetik ezt külföldön vagy belföldön, kis család vagy rokonság vagy bárkinek a körébe, akkor óhatatlanul rögtön az emberek mit kérdeznek, és szoktatok imádkozni, és mindig menni kell a templomba, vagy felteszik ezeket az abszurd kérdéseket, ami neked teljesen természetes, de ők meg ezen abszolút ledöbbennek, hogy mit csinálhatnak egy katolikus iskolába.
Teljes mértékben igaza van, és amikor én is idejöttem ötödikbe, akkor is mesélte anya, mivel ő is idejárt, és ugye végül katolikus iskolát, szóval imádkozni fogunk, és hogy úgy kell köszönni, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus, szóval én már erre fel voltam készülve, én már nagyon vártam, hogy idejöjjek igazából, de szerintem az igenis általános, hogyha valaki ezt megkérdezi, hogy imádkozunk, vagy hogy köszönünk, vagy járunk-e templomba, vagy esetleg azt is, hogy mit gondolunk Istenről.
Általában ezeket megkérdezik, azzal valakiknek rossz szándékuk van ezzel, mert valakik mondják, hogy most ti komolyan mindig imádkoztok, meg jártok hetente templomba, meg ez nincs megengedve, az nincs, de igazából ők szerintem csak nem látják ezeknek a dolgoknak az előnyeit, mert hozzá vannak szokva a saját iskolájuk környezetéhez, és furcsálják, hogyan mi az övéket, úgy ők is a miénket.
Szerintem ez abból is adódik, hogy ugye egy egyházkép, vagy a katolikus iskolának a képe, ugye nagyon-nagyon sokáig a ti szüleitek világában, ugye tiltva volt minden, ami az egyházzal kapcsolatos, és ők nekik úgy kellett felnőniük, hogy nem mehettek templomba, nem járhattak hittarra, nem beszélhettek az Istenről. és hogy ez a generáció számára ez az életállapot, amiben most ti éltek, kimaradt. És pontosan ezért nagyon nehéz nekik hová tenni ezt a katolikus iskola létjogosultságát, vagy akár az Istennek a létét, mert hogy egy generáció életében ez nem volt jelen, ez a fajta jelenléte a kereszténységnek, illetve akinek pedig jelen volt, annak meg titkolnia kellett. Beszélgettünk erről a kétféle lehetőségről, ez amikor tudatlanul gyalászkodik, meg amikor nagyon tudatosan nem tekinti Istent az élete urának. Na most az első számú lehetőségben, amikor tudattalanul káromkodik valaki, akkor az nyilván enyhébb megítélés alá esik, és a veszélyessége azonban közelíti a másodikat, mivel az olyan embert, aki ennyire öntudatlan a beszédében, és még észleli az általa kimondott szavaknak a határát, bizonyos értelemben, hogy ha ezt nem veszi észre, hogy ez milyen veszélyes, akkor saját magára is ez nagyon veszélyes, meg nyilván a rábízott emberek számára is veszélyes, mondjuk egy anyának a gyermekeire nézve. És ugye ez azért is nagyon furcsa számunkra, mert hogy a bibliai népnek a számára a zsidó vallásban azt tudnotok kell, hogy a Jahve név, az Istennek a neve, a szent volt. Azt mondták, hogy kadós, ami azt jelenti, hogy el volt különítve minden más névtől, és nem ejthették ki az Isten nevét. Ez azért történt, mert annyira tisztelték az Istent, hogy még a nevét sem ejtették ki. Ez azonban teljes mértékben megváltozott, mert látod, hogy amikor az Istennek a nevét olyan dolgokban is kiejtjük, ami nem méltó az Istenhez, azzal megsértjük az Istennek a nevét. Ő viszont tudod, hogy annál sokkal jobban szeret minket, mint hogy ezzel megbüntessen, mert hogy most pont eszembe jutott, hogy amikor a népi vallásosságról beszélünk, akkor ugye azt ott nagyon keményen szokták mondani az öreg nénik, hogy az Isten nem ver bottal, meg így, meg úgy. Ezeket a bűnöket ők úgy ítélik meg, hogyha valaki elkövet ilyen súlyos bűnt, akkor majd az Isten lecsap rá, és akkor jó megbünteti. De ez egy torz istenkép, és nyilván nem így működik, mert az Isten szeret téged. Nyilván a bűnt, amit elkövetsz, azzal nem ért egyet, és azt nem szereti, de téged, mint embert úgy szeret, ahogy vagy. Ez nagyon fontos különbség, és nagyon jó lenne, hogyha nektek is így az Isten képetek, ebből a szempontból is helyes Isten kép alakulna ki bennetek. Aztán az igazi kérdés mindezeken túl inkább az, hogy egy ilyen embernek inkább szeretettel, tisztelettel és teremtmény alázatával kellene közeledni az Istenhez, vagy inkább lehet, hogy felületesen se, meg ellenségesen se kellene megnyilvánulnia, akkor inkább ne szóljon Istenről. Tehát nagyon sokszor van ez, amit a Jakab apostol is mond a levelében, hogy akkor nem kell róla beszélni. Tehát úgy adom meg a tiszteletet, meg a toleranciát a másik vallásos ember számára, hogy nem káromkodok, és nem mondok inkább semmit. Nekem is nagyon-nagyon sokszor fáj az, hogyha tudják rólam, mert hogy nyilván, ahogy ti is elmondtátok, hogy katolikus iskolába jártok, és már eleve jönnek a kérdések, hát elmondhatom nektek, hogyha én valakinek elárulom azt, hogy én meg hittantanár vagyok, akkor azok rögtön végignéznek rajtam ilyen furcsán, hogy melyik bolygóról jött ez a nő, és hogy vajon mi lehet az a hittanszakosság, vagy ez apáca, vagy ki tudja, ami lehet, tehát hogy nem is tudják hova tenni, és hogy nagyon sokszor, amikor meg azt tapasztalom, hogy már azzal megbékült, hogy hittantanár vagyok, de ha előttem Istenről csúnyán beszél, vagy vallásos dolgokat próbál az előttem bagatelizálni, azt akkor én már kikérem magamnak, mert hogy az nekem nagyon fáj. Tehát az ugyanolyan, mintha a családomat bántaná, vagy a számomra fontos embereket, mert az nekem szerintem az azért tiszteletlen az ő részéről, mert hogy akkor, ha én nem bántom azt, hogy ő hisz Istenbe vagy nem, tehát hogy nem firtatom, akkor ő neki viszont tiszteletbe kéne tartani azt, hogy én meg hiszek az Istenbe. Nem tudom, hogy ez a ti generációtokban, a fiatalok között hogyan szokott történni, Viki? Mennyire tartjátok tiszteletben a másiknak a vallásosságát, vagy hitét, vagy te hogy találkoztál már ilyen esetekkel?
Találkozni még nem találkoztam, viszont szerintem elég sokszor megvan az, hogy amikor kettő ember más dologban hisz, akkor ők már nem is tudnak barátkozni ilyenkor, hiszen ugye itt van ez a probléma, hogy ők másban hisznek, és akkor ők már így nagyon ellenszenvesek egymásnak. Persze ebből is van kivétel, van, aki például egyáltalán nem foglalkozik azzal, hogy a másik miben hisz, hiszen végül is a barátság egyáltalán nem erről szól, szóval szerintem ennek nincs is értelmezen összeveszni, vagy ezért utálni valakit, mert ő másban hisz. Ettől függetlenül szerintem meg lehet beszélni, hogy ki miért gondolja így, és hogy ő miért hisz ebben, de szerintem nincs értelme ezen vitatkozni, meg azon se, hogy mondjuk, akkor én hiszek Istenbe, és akkor te is benne higgyél, mert én is benne hiszek. Elhiszem. Tehát, hogy szerintem nem kell, egyáltalán nem szabad rábeszélni a másikat erre.
Nekem erről a történetről az jutott eszembe, Viki, hogy én ugye 5. osztályban ismertelek meg benneteket, és határozottan emlékszem arra a kemény szívű csapatra, akit átvettem 5. és hogy összesen lehet hasonlítani titeket azzal a kemény szívű csapattal, és hogy hihetetlen, hogy hogyan változtatok meg, és ebből is neked van igazad ilyen szempontból, hogyha tényleg úgy barátkozol, vagy ismersz meg valakit, hogy ő keresztényes, esetleg te meg nem vagy az, vagy fordított esetben, attól még igen, lehet vele barátkozni, és nem lehet tudni, hogy hova fejlődik a kapcsolatotok, vagy mennyire fog változni, akár egyik irányba, akár másik irányba, hát azért bizakodjunk, hogy a kereszténység az olyan szimpatikus lesz a másik félnek is, és hát így is lehet evangelizálni. Soha nem szánt szándékkal, erőszakkal magaddal húzni, de meg kell várni. Ez olyan, mint az alma, hogy nem zölden szeded le a fáról, hanem megvárod, amíg ugye kellőképpen megérik, és akkor érzed igazán az ízét, és akkor éled át ennek az örömét.
Én is úgy gondolom, hogy attól még, hogy a két ember nem ugyanazt gondolja, meg nem ugyanabban hisz, attól még nem kell egymást utálni, meg nem kell egymást megvetni, attól még ugyanúgy tud két ember beszélgetni, ugyanúgy lehetnek barátok, és sajnos sokan vannak úgy, hogyha már valakinek más a véleménye, akkor teljesen másképpen állnak hozzá.
És például itt egy sarkalatos pontja a különböző értékrendnek, ez a hit témája. Már ugye én eléggé sokat tapasztaltam meg, bár nem vagyok nyilván még öreg, de van tapasztalatom arról így ismerősi körben, családi körben arról, hogy mi van akkor, hogyha két hívő embernek a házassága esetén, meg akkor, hogyha nem hisznek azok a házaspár, vagy amikor adott esetben az egyik vallásos, a másik nem. Hát még mindig azt mondom nektek, és ha tehetek egy javaslatot, akkor próbáljatok meg azért hasonló értékrenddel rendelkező akár barátot, akár társat keresni, mert úgy egyszerűbb az élet. Mert én látok olyan embereket, akik amiatt, hogy ateista a feleség, a férj meg mondjuk hívő keresztény, rengeteget szenvednek. A meggondolatlan, ostoba kifejezésektől, a szeretetlen kijelentésektől tartsuk távol magunkat, mert hogy ezek ugyanolyan kórokozók, mint azok, amik a szánkban a kezeletlen betegségektől el tudnak szaporodni. Jézus azt mondja, hogy a szív bőségéből szól a száj, és ahogy a szájban lévő kórokozók más testrészek megbetegedését is okozhatják, a meggondolatlan és kártékony beszéd rossz hatással van a gondolkodásunkra is, és a tetteinkre is sajnos. Úgyhogy végezetül összegyűjtöttünk pár gondolatot a Bibliából a beszédről, és azt szeretném, hogyha ti elmondanátok, hogy ezek közül a szentírási idézetek közül melyik az, ami nektek a legjobban tetszik.
A barátságos beszéd méznek folyása, édes a léleknek, üdülés a testnek.
Ahol sok a beszéd, nem marad el a bűn, okosan teszi, aki féken tartja az ajkát.
A szám bölcsességet hirdet, okos beszédet sugall a szívem.
Aki szívében bölcs, azt okosnak hívják, a kellemes beszéd megtudja a tudást.
Őrizd a nyelvedet a gonoszságtól, s ajkadat az álnok beszédtől. Segítsen meg minket ezen a héten a mindenható Isten, hogy fölösleges szavokat ne ejtsünk ki, és Isten nevét mindig kellő tisztelettel mondjuk ki. Amen. Áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrei-né Miskolci Mária, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2024. szeptember 17-i adásunk ismétlését hallották. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Kedves hallgató!